Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
Jó napot kívánok mindazoknak, akik tappancsal és társaival együtt pihennek és nyaralnak, de közben legalább fél füllel odafigyelnek az állatbarátoknak, illetve az állatokról szóló műsorra. Július végén az augusztusi Muravidéki Vágtához igazodunk, majd ismét bemutatunk egy muravidéki állatorvosi rendelőt. Pontosabban az egyik téma a lóki képzés, a másik pedig a lendvai állategészségügyi rendelő tevékenysége lesz. Tartsanak velünk!
Horváth Krisztinát a Muravidéki Magyar Rádió hallgatói ismerik, főleg azok, akik rendszeresen kijártak a Muravidéki Vágtára, hiszen ha jól tudom, a 7. vágtán Krisztina is itt volt, mint versenyző. Ki Horváth Krisztina? Honnan a lószeretet? És honnan került a vágtára?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Horváth Krisztina vagyok, a Szent Margit falváról érkeztem. 8 éves korom óta lovagolok, ezt elsősorban a szüleimnek köszönhetem, mert ők mindig szántak időt arra, hogy kivigyenek engem a lovakhoz, az istenlóba, illetve Novák Amáliának, a mi néninek, ő tanított engem lovagolni. A vágtára kaptam meghívást 2023-ban, egy fantasztikus élmény volt. Minden egyes lovaglás új tanítást ad nekem. Itt a lovat úgy kaptam, nem volt még saját lovam. Csak pár alkalom volt, hogy megismerkedhettünk, közös munkát végezhettünk együtt, viszont a tapasztalataimnak köszönhetően nagyon gyorsan kialakult egy bizalmi kapcsolat, és így a pályára állva, ahol egyértelmű, hogy nagyon sok stressz van, az ajok, a lónak, idegen helyszín, ezt mind legyőzte a bizalom, és az, hogy jó érzéssel induljunk el a vágtán, és csak élvezzük. Tehát a legfontosabb mindig a lovaglásnál, hogy élvezettel töltsön el bennünket is, és a lovat is. A ló fantasztikusan szerepelt, mert a lelke vitte előre, mint engem, és nem nyomás hatására történt ez a munka.
Azt mondta, hogy 8 éves kora óta lovagolt. Ha jól tudom, úgymond főállásban lovakkal foglalkozik, lóki képzéssel.
11 évig Angliában galoplovakat lovagoltam. Végzettségem szerint lótenyésztő, lótartó, belovagló vagyok, és túravezető. Tehát a mindennapjaim része volt a lovaglás, most jelenleg már nem ezzel foglalkozom, mint munka.
Mi mégis a Tappancs és Társai című magazin műsorban azért látjuk vendégül Horváth Krisztinát, hogy nekünk elmondja tapasztalataiból, és úgy, hogy mindenki megértse, hogy mit jelent az, hogy lókiképzés.
A köznyelben elterjedt az, hogy a lovakat betörik a csikókat. Én ezt javítanám arra, hogy a saját lovamat nem szeretném betörni, egy kölcsönös munkát szeretnék vele végezni, ami a bizalomra épül. Egy lónál nem tudunk csak dominanciával, agresszióval előrelépést hosszú távon elérni. Tehát fontos az, hogy egy bizalom kialakuljon, fontos a lovaknál a következetesség, az alázat, hogy képes legyek én is tanulni. Minden ló egy új történet. Egy új élet, egy külön személyiség. Tehát kell ahhoz, hogy legyen az embernek alázata, türelme, hogy megismerje azt a lovat, aki éppen előtte van.
Krisztina, emlékszik-e még az első lóra, amellyel próbálkozott, a nevére, hogy nézett ki, és milyen volt ez a kapcsolat, és mit csináltak együtt?
Igen, őt Hókásnak hívták, egy szürke póni volt, és nagyon-nagyon sok mindent tanított nekem. Hát, mint kezdőként nem tudtam azt sem, hogy hogy bánjak a lóval, és ő megmutatta, hogy igen, legyek vele türelmes, és hogyha én odafigyelek, akkor ő is tanít nekem, hogy mi a megfelelő bánásmód, ő mit igényel, és hogy tudunk boldogan felszabadultan együtt dolgozni, hogy az ne legyen kellemetlen egyikünk számára sem. Figyelni kell a lónak a nonverbális kommunikációját, tehát ezt hívják a köznyelben lósuttogásnak. Érdemes odafigyelni a testbeszédére, mert a ló nem kommunikál szavakkal. A füleit megfigyelem, hogy előre, hátra, az izmai, hogy vannak merevek, meg van-e feszülve, mert a ló, ő egy menekülő állat. Tehát, hogyha van tere, akkor ő elsősorban megpróbál elmenekülni. Ha nincsen tere, akkor támad. Az embereknél is ezt ugyanígy felfedeztem. Tehát elsősorban nem azért támadnak, mert ők rossz indulatúak, hanem félelemből. És hogyha ezt megértem, és figyelem a lovat, hogy milyen nonverbális testbeszéddel kommunikál felém, és adok neki időt, akkor ő ezt meg fogja hálálni a bizalmával.
Találkozott-e pályafutása során agresszív lóval, akit ugye nem lehetett kiképezni?
Van egy ilyen személyes történetem, Angliában történt, egy 2 éves arab kancáról beszélünk, Szalama névre hallgatott, és ő úgy került oda az istálónkban, hogy azonnal támadott mindenkit, nem lehetett megközelíteni. Őnála több mint 1,5 éves mindennapi rendszeres munka hozott egy eredményt, türelemmel, idővel, alázattal, és hogy biztonságban érezze magát. Ez volt a legfontosabb, hogy megteremtsük. És ő nagyon hirtelen egyik napról a másikra fordult át, és egy csodálatos ló lett belőle, aki pár verseny után kikerült Dubajba, és képzeljék el, hogy az arab lómagazin lehozta címlapon a lovat, annyira fantasztikus ló lett belőle. Onnantól semmi rossz indulat, semmilyen támadás nem volt belőle, figyelt a lovasára, és a legérzékenyebb ló lett belőle, akit én láttam az életem során.
Tappancs és társai.
A lókiképzésben tapasztalt Horváth Krisztina, a Tappancs és társai című műsor vendége.
Több száz lovat lovagolt be Krisztina. Gyakorlatilag mit kell ez a fogalom alatt, hogy belovagolni a lovat érteni?
Azt kell érteni, hogy fel tudjam helyezni rá a nyerget, a kantárt, a lovas fel tudjon ülni rá, és hát együtt tudjanak a hátáról is dolgozni a lovas, ne csak a földről legyen egy lókiképzés. És hogy ahhoz a lónak meglegyen a bizalma, hogy valaki az ő hátán ül, ő ezt elviselje, és így tudják kivitelezni akár a tereplovaglást, akár egy ilyen muravidéki vágtát.
Na most ön már menet közben megemlítette a lósuttogást, és közben azt is már kiderítettük, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, hiszen nincs recept, minden lóhoz más, megfelelő, egyénre szabott módszert kell alkalmazni.
A lósuttogás az nem egy varázslat. Talán a legnagyobb hibákat ott követik el, hogy mindenáron irányítani akarnak, és egy bevett módszert szeretnének alkalmazni. De mint említettem, minden ló egy külön világ, egy külön történet, és valójában engem ennyi ló után már a lovak tanítanak. Én úgy megyek oda egy lóhoz, hogy szeretném megtudni, hogy ő kicsoda, ő mit érez, mert minden lónak van egy múltja, van egy idegrendszere, egy családi vérvonala. Ezért nincsen egyetlen egy bevett módszer, ami mindenkinél hatásos lehet. Tehát fontos a lókiképzésnél a rugalmasság, hogy tudjak alkalmazkodni, megkeresni azt az utat, ami mindkettőnket előre viszi. Akár egy gyerek lovagoltatásánál is az a fontos, hogy megkeressem, hogy az adott gyermeknek mi okoz örömet, ami a lóval együtt kivitelezhető, és mindkettő örömmel tudja elvégezni a feladatot, és ez hozza meg a fejlődést.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy amikor ugye a lóképzés folyik, mennyire szükséges párhuzamosan kiképezni a gazdit, illetve a lovast?
Nagyon fontos, hát ennélkül az összhang nélkül, a bizalom nélkül külön utakat járnak. Tehát fontos, hogy ők tényleg társként működjenek. Mert hogyha a gazdi jobbra szeretne menni, a ló meg balra, akkor abból nem lesz jó eredmény. Ugyanúgy a vágtán is, tehát azért ilyen csodálatosak a Muravidéken a vágták, mert nagyon jó csapat alakult ki, és egymás segítik a lovasok. És van, hogy külső szemmel könnyebb meglátni, hogy a ló és lovas között mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami elvonta a figyelmét a megfelelő munkáról, és hogyha ezt barátságosan egymás között segítő szándékkal kijavítjuk, akkor az csodálatos eredményt tud hozni.
Talán említsük meg, hogy milyen módszerek a beváltak, illetve mit alkalmaznak mostanában.
A legfontosabb talán nem is egy külön módszer, hanem a türelmet emelném ki, mert régebben a nem lósutogás szemléletet figyelmen kívül hagyó embereknél fontos volt az, hogy siessek, minél előbb be legyen lovagolvaló, minél előbb haladjak felüljekre, de nem egyformák a lovak, ezért van, akinek több időre van szüksége. Tehát szerintem az egyik legfontosabb az, hogy a ló igényének megfelelően haladjunk. Hivatalosan 6 éves kortól szokták ajánlani a lovaglást, de ez természetesen egyén függő, attól függ a szülő is, hogy mit enged meg. 6 éves kortól van egy olyan stabilabb ülés, ami kivitelezhető és biztonságosnak mondható.
Ez a lovasra vonatkozik, és a lót mikor szabad kezdeni képezni?
Az angol terrivéreket 1 éves korukban lovagolják be, de a ló az 5 éves koráig csikónak számít, ezért semmit nem veszítünk azzal, hogyha 3-4 éves koráig várunk vele, természetesen a földről való munkát minél előbb elkezdjük, hozzászoktatjuk a személyiségünkhöz, az ember közelségéhez, azzal apró lépésekkel haladunk, viszont érdemes megvárni, amíg a csontozata és az izomzata megfelelő erősségű lesz.
Szeretni kell az állatot, hogyha vele foglalkozunk, vele akarunk bármit is kezdeni, de tudjuk kényeztetni és ezzel elrontani a lovunkat?
Természetesen. A lovak személyisége is különböző, tehát vannak dominánsabb állatok. Ott a belső egyensúlyunkat kell megteremteni és határozottan fellépni. Van ezzel ellentétben pedig olyan ló, aki érzékenyebb, ott egy apró kézmozdulat is elég, hogy ne ijesztő legyen számára. Viszont egy erőteljesebb, dominánsabb lónál határozottabban kell felemelni a kezemet, kihúzni a vállaimat, hogy érzékelje, hogy én stabilan ott állok, és mondjuk nem lökhet fel.
Szóval a határokat minden élőlénynél meg kell húzni, attól függ, hogy milyen természetű, olyan erősen vagy olyan szilárdan.
Ez pontosan így van, ahogy megfogalmaztad, figyelni kell arra. Ezért mondtam, hogy minden lónak saját személyisége van, és fontos, hogy a gazda ismerje a lovát, és ezért együtt tudjanak dolgozni. Viszont nem szabad, hogy a ló irányítson mindenben. Főleg kis csikókorban érdemes ezt megtanítani, és akkor onnantól együttműködésre lehet számítani.
Olyan lelkesen mesélt élete ezen szakaszáról. Hadd kérdezzem meg, miért hagyta abba ezt szakmailag?
A mindennapjaimban szeretem, hogy ez már csak hobbiként vesz részt, mert több mint 10 évet tanultam ajurvéda konzulensnek, természetgyógyásznak, és szeretnék az embereken segíteni.
Azért, hogy adott esetben tudjuk, hova vihetjük kedvencünket megelőzés vagy gyógykezelés céljából, folytatjuk a minisorozatot, a Muravidéki Állatorvosi Rendelők tevékenységének bemutatását. Ezúttal a Lendvai rendelő van soron, nevezetesen a Lendvai Állatorvosi Állomás Kft., amelyet Matea Kolár igazgató és egyben állatorvos vezet.
To vse, kaj ste povedali, drži, k nam prihajajo stranke z svojimi ljubljenčki.
Igen, így van. Ügyfeleink kedvenceikkel jönnek hozzánk, de feladatunk a haszonállatok, illetve a tenyészállatok gondviselése is. Tehenek, lovak, sertések és más állatok ellátását vállaljuk. 24 órás ügyeletet is tartunk. Munkakörünkbe tartozik mind a megelőzés, mind a gyógykezelés. Gyakoriak az elektív, azaz tervezett beavatkozások, amihez az ivartalanítás is tartozik. Amit nálunk jelenleg még nem végzünk, az a kemény szöveti műtétek, illetve csontok és mozgószervek operálása. A munkaközösségünkben jelenleg 6 alkalmazott van, 5 állatorvos és egy egészségügyi technikus. A nyitvatartási időt a közelmúltban módosítottuk, így munkanapokon dél és délután 1 óra között nem fogadunk ügyfeleket. Ilyenkor végezzük el a papírmunkát, illetve a számítógépes teendőket, és elintézzük azokat az ügyeket, amelyeket az ügyfelek jelenlétében nem lehet. Egyébként a munkaidő 8-tól 18 óráig tart, de amint említettem, állandó készenlétben vagyunk, és 24 órás ügyeletet tartunk. Az ügyelet igénylése esetén általában a kisállatokat, kedvenceket behozzák a rendelőbe. Ez azért is előnyösebb, mert itt a diagnosztikát egyszerűbben és alaposabban, és nem utolsó sorban kedvező áron tudjuk elvégezni. S ha már az árakat említettem, az állatorvos kiérkezését az ügyfélnek meg kell fizetnie, és az ügyeletben elvégzett szolgáltatás is valamivel drágább, mint egyébként. Amennyiben valakinek szüksége van ránk, a vezetékes telefonszámot kell hívni, amely ügyelet alatt az ügyeletes telefonjára van irányítva. A terepen a haszonállatok esetében az ügyeletet a Chantel állatorvosi rendelővel közösen valósítjuk meg. A kisállatok kapcsán az ügyeletet csak mi látjuk el, és egy külön mobil számra várjuk a hívást.
Za male živali imamo poločeno dežurstvo za male živali in tudi posebno številko.
A Murővidéken 8 állatorvosi rendelő van. Milyen az együttműködés?
Azt hiszem, azon ritka rendelők egyike vagyunk, amelyeknek a szomszédos, de a távolabbra eső állatorvosi rendelővel is korrekt viszonyuk van. Ugyanis meggyőződésünk és tevékenységünk alappolitikája, hogy az állatorvosi szakma azok közé tartozik, amelyekben kötelező az együttműködés. Előfordul, hogy nálunk tartalékban van egy adott gyógyszer, amely egy másik helyen hiányzik, és kölcsönadjuk. Vagy amikor egymást felhívjuk, és tanácsot, ötletet kérünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és így előre tudjuk, hogy egy adott esetben mire kell számítani. Úgy hiszem, ez rendkívül fontos, mert a pácienseink javát szolgálja. Részünkről ez a korrekt eljárás. Például, ha olyan esettel szembesülünk, amely túlszárnyalja a képességeinket, nincs megfelelő felszerelésünk a diagnosztikához, akkor az esetet továbbadjuk. Hiszem, hogy ez a korrekt eljárás.
Az állatorvosoknak kötelességükön túl is olyan szituációk adódnak, amikor kénytelenek a szokottnál is szélesebb körben továbbfejleszteni tudásukat. Például, amikor a közelben kialakítanak állatkertet, és a szokványos állatok mellé majmok és alpakák is kerülnek a páciensek körébe.
Tudi to, ja. V bistvu je veterina, tako kot humana medicina, vedno so neka...
Hát igen, valójában az állatorvosi szakma hasonló, mint a humán medicina. Mindig vannak új felfedezések, új gyógyszerek, új módszerek, új betegségek és patológiák. Állatpácienseink nem utolsó sorban egyre idősebbek lesznek, és az elért hosszabb életkor is bizonyos egészségügyi panaszokkal jár. Olyanokkal, amelyekkel állatorvos kollégáink évekkel ezelőtt csak itt-ott találkoztak, vagy egyáltalán nem foglalkoztak velük, hanem azt az utat választották, amelyet mi most a legutoljára hagyunk. Megváltozott az emberek a gazdi gondolkodása, hiszen fontos számukra, hogy állataik egészségesen minél tovább velük maradjanak. Szóval elkerülhetetlen a szakmai továbbképzés. Az állatorvosi kamara is meghatározza azt a bizonyos pontszámot, amelynek elérése kötelező, és szakszerű cikkírással vagy előadásokon való részvétellel érhető el. Ez így van jól, hogy valamilyen módon rákényszerülünk a tudásbővítésre. Nem utolsó sorban minden jó állatorvos érdeke, hogy az aktuális dolgokról folyamatosan értesüljön. Hát az említett majmok és alpakák érdekes állatok, amelyekkel mi is ismerkedünk. A tulajdonos is gyakran kapcsolatban van a másik állatkertekkel, és az etéren tapasztaltabb állatorvosokkal. Mi is kollégáinkat kérdezzük, akik talán többször találkoztak ezekkel az egzotikusnak mondható állatokkal. Hát igen, mindig van valami új és érdekes.
Takoda, ja, vedno nekaj novega, zanimivega.
Tjása Zserdin Zsálik, állatorvos, a Kis Állatambulancia egyik oszlopos munkatársa. Mi mindent tudnak nyújtani a négy lábú kedvencek egészségének megőrzése és helyreállítása érdekében a lendvai rendelőben?
A közelmúltban az állatorvosi rendelőt felszereltük a legújabb műszerekkel. Új, nagyon jó minőségű ultrahanggal rendelkezünk. Új fogászati röntgenünk is van, ami még talán nincs minden muravidéki rendelőben. Ez lehetővé teszi a korszerűbb fogászati beavatkozások kivitelezését. A lágy szövetek esetében sürgős műtétet is végzünk. A sebészeten belül nem vállaljuk az ortopédiai beavatkozásokat. A belgyógyászati orvoslás a külső laboratóriumok közreműködésével valósul meg. A levett mintákat akkreditált és megbízható intézményekben vizsgáltatjuk. Más állatorvosi rendelővel is rendszeresen együttműködünk. Tehát, ha valamire képtelenek vagyunk, vagy nem rendelkezünk elegendő tudással, kollégáinkhoz fordulunk segítségért. A gazdiknak azzal is segítünk, hogy mi vesszük fel a kapcsolatot az állatorvos szakorvosokkal, majd tovább utaljuk a kedvencet.
Az adott lehetőségek mellett milyen a kedvencek egészségi állapota?
Ezt
nehéz megítélni. Lehet, hogy ma olyan dolgokat is diagnosztizálunk, amit egykoron egyáltalán nem vettünk észre. De most, amikor az emberek gyakrabban kerülnek kapcsolatba kedvenceikkel, a normálistól való eltéréseket hamarabb megállapítjuk. Meg hát az elmúlt években a diagnosztika terén is nagy volt az előrehaladás. Sok mindent, ami régen normálisnak tűnt, illetve nem volt kórosnak tekinthető, a mai diagnosztikával felkutatható, és sok esetben bizonyítható, hogy az elváltozás egy kóros folyamat. Például pont most van egy szukakutyánk kórházi ellátásban, aki szokatlan tünetekkel jött hozzánk. Amikor még nem voltak diagnosztikai vizsgálatok, azok után, hogy a gazdi megfigyelte, hogy a szukának fokozott az étvágya, és nagyon gyarapodik a súlya, régen ezt gyorsan elintézték volna, mondván, túl súlyos, ne etessék annyira. Most azonban már különböző diagnosztikai eljárások léteznek, s azt állapítottuk meg, hogy ez esetben nagy valószínűséggel hormonzavarról van szó, és nem normális, hogy ennyit eszik és hízik.
A gazdik néha akaratlanul is hibáznak kedvencük gondozásánál. Mi az ön tapasztalata?
Régen akkoplaltatás, amikor az állatot nem etették rendszeresen, állatkínzásnak számított. Jelenleg ezzel szemben az irányelvek szerint állatkínzás a túlzott etetés, illetve a túlsúly. Előfordul, hogy a gazdinak az olyan szimpatikus, amikor a kutyus vagy a cica még kér az eledelből. Tetszik nekik, hogy kedvencük a gömbölyded. Valójában emiatt sokkal több egészségügyi panasz alakulhat ki. Ez lenne szerintem a fő hiba nálunk, újkori gazdiknál, akik talán egy icipicit túl kényeztetjük a kedvenceinket. Vagyis mi hisszük azt, hogy kényeztetésben részesítjük az állatot, igazából pedig ez így nem jó.
Az utolsó téma, amelyről Tyása Zserdin Zsálig állatorvost faggattuk, a megelőzés volt.
A megelőzéssel kapcsolatos kérdésekkel és egyéb tanácsadásra bármikor felkereshetnek bennünket. Amikor új gazdi jön hozzánk, elmondjuk neki, hogy kedvence esetére milyen megelőzési intézkedések javallottak. És a kérdésekre is szívesen válaszolunk. A prevencióról meg mindannyian tudjuk, hogy beletartozik a védőoltás, minőségi táplálék, parazita ellenes szerek, a veszélyes helyzetek mellőzése, természetesen az ivartalanítás, ami individuális döntés, és amikor az állat nem ivartalanítható, erről külön elbeszélgetünk a gazdival.
A nyár derekánál tartva Tappancs és társai a műsor készítőjével közösen arra kérik az állatbarátokat, állattartókat és a kedvencek gazdít, hogy a meleg időjáráshoz igazítsák a gondozást. Az állatnak is kell az árnyékos, hűvös hely, ahol pihenhet. Továbbá elegendő friss víz és megfelelő eledel. A sétáltatást pedig a megfelelő hőmérsékletek idején valósítsák meg. Tudják, ha tenyerüket képtelenek 10 másodpercig az aszfalton tartani, akkor a forró talaj a kedvencük mancsát is megégeti. És még valami, a kóborállatoknak, madaraknak és méheknek is helyezzenek el itatokat. A kóborcicáknak adományozott eledelt pedig a Lendvai RTV stúdióban is leadhatják. A júliusi műsor Horváth Krisztina, Mateja Kolár, Tyása Zsirdin Zsálik, Király Boglárka, Bacsi Jász, Navucsák Filip, Király Tomislav, Torma Róbert és Cigán Szilvia jóvoltából állt össze. A következő epizód közvetítésére augusztus 29-én kerül sor. Köszönjük figyelmüket, és legközelebb is tartsanak velünk!
Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.